színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Hagyományok.
Ami hasznos az embereknek, lelkileg vagy testileg, azt akarjuk újjáéleszteni.
Tehetségek.
Szerettem volna olyan közegbe kerülni, ahol abban tudok erősödni, amivel szeretnék foglalkozni.
Kulturális helyszínek.
Visszaadja a 19. század elejének tudós háztartásának hangulatát.
Partitúra. Összhangzat van. Marosvásárhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. Negyedik rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja Édő egy hosszú és eseménydús utazás után végül megérkeznek pusztaházára Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét. Lady Dedlockot, a per egy másik érdekeltjét pedig ez alatt az ájulásig felzaklatja a család ügyvédjének, Tulkinghornnak a beszámolója.
Míg Eszter aludt, odalent Lincoln sírben csak zuhogott az eső rendületlenül. Olyan szaporán és olyan régóta esett, hogy Mrs. Rouncewell, Chesneywold öreg gazdasszonya többször is levette orráról a pápa szemét, és megtörölgette, hogy lássa, nem az üvege homályos-e. Mrs. Rouncewell hallás útján is megbizonyosodhatott volna arról, hogy még csak ugyan mindig esik, azonban süket volt egy kissé. A lehetetlenséggel határos Chesneyboldot elképzelni Mrs. Rouncewell nélkül, ám bár csak 50 esztendeje, hogy itt van.
50 esztendeje, 3 hónapja és 2 hete lesz Isten segítségével, ha megérem a keddet.
2 fia volt. A fiatalabbik megszökött, beállt katonának, és soha többé nem tért vissza. A nagyobbik fia elment északra, és ott nőtt fel, fent északon. Letelepedett, megházasodott, és egy fiú unokával ajándékozta meg Mrs. Rouncewellt. Az unoka most ott állt ezen a szent napon a kandallónak támaszkodva, Mrs. Rouncewell szobájában.
Isten hozott van. Nem győzöm ismételgetni, mennyire örülök neked. Isten hozott Watt még egyszer. Derék gyerek vagy. Hasonlít a szegény George bátyádra.
Azt mondják, az apámra hasonlítok, nagymama.
Rá is lelkem, de még jobban hasonlít a szegény nagybátyádra. Hogy van édesapád?
Jól van, nagymama. Minden tekintetben.
Hála Istennek. Nincs semmi baja?
Semmi.
Hála Istennek. Szóval téged is arra nevelt, hogy a nyomdokába lép, és külföldre küldött? Hát ő tudja jobban. Úgy látszik, van egy olyan világ Chesneyboldon túl, amit én nem ismerek. Ám bár én sem vagyok már mai csibe. Sok jó társasággal összejöttem már életemben.
Nagymama, ki volt az a helyes lány, aki itt volt magánál az előbb? Rózának szólította.
Egy falubeli özvegyasszony lánya. Manapság olyan nehéz a szobalányokat betanítani, hogy már fiatalon magam mellé kell vennem őket. Tanulékony, jól halad, és meg fog felelni. Már is meg tudja mutatni a házat az idegeneknek. Itt szokott tenni, velem.
Remélem, nem én kergettem el.
Biztos azt gondolja, hogy családi dolgokról akarunk beszélni. Nagyon illedelme, szerény lány. Szép vonás egy fiatal nőnél, és egyre ritkább lesz. Kocsi? Miféle kocsi jöhet ilyen időben az Isten szerelmére? Tessék! Kik jöttek, Róza?
2 úrasszonyom. Egy 2 kerekű kocsin. Meg szeretnék nézni a házat. Kimentem az előcsarnok ajtajába, és azt mondtam nekik, hogy rossz napot és rossz órát választottak. De az úr, amelyik hajtott, levette a kalapját az esőben, és arra kért, hogy hozzam fel a névjegyét.
Olvasd el, Watt!
Mr. Guppy.
Guppy? Mr. Guppy. Hírét sem hallottam soha.
Kérem szépen, ezt ő is mondta nekem. Azt mondja azonban, hogy a másik úrral együtt Londonból jönnek, és csak tegnap este érkeztek a postakocsin. És ma délelőtt a tanácsházán volt dolguk egy ülésen 10 mérföldnyire innét. És mivel ott hamar végeztek, és mivel annyit hallottak beszélni Chesney Voldról, és úgysem volt mit csinálniuk, hát átjöttek megnézni az esőben is. Jogász emberek.
Rendben van hát. Jöjjön be ez a Mr. Guppy meg a másik.
Fáradjanak be, uraim.
Rendkívül le vagyunk kötelezve, asszonyom. Mi londoni jogászok ritkán jutunk egy kiránduláshoz, és ha hozzájutunk, alaposan ki akarjuk használni, tetszik tudni.
Az öreg házvezetőnő kegyes szigorúsággal a fő lépcsőház felé intett a kezével. Mr. Guppy és a barátja megindult Rosa után, nyomukban Mrs. Rouncewell meg az unokája. Egy kertészlegény pedig legelől ment, hogy kinyitogassa a zsalukat.
Atyaisten, ez kicsoda?
A kandalló fölötti festmény Lady Dedlock képmása. A művész legkiválóbb munkájának tartják, és tökéletesen élethűnek.
Fenébe, ha vala is találkoztam vele, és mégis ismerem. Megjelent valahol nyomtatásban a kép, kisasszony?
A festményről sohasem készült metszet. Sir Lester mindig megtagadta az engedélyt.
Hát akasszanak fel, ha ez nem furcsa dolog, hogy én ilyen jól ismerem ezt az arcképet. Szóval Lady Dedlockot ábrázolja, ugye?
A jobb oldali kép Sir Lester Dedlockot ábrázolja. A baloldali kép pedig az édesatját, néhai Sir Lester.
Megfoghatatlan előttem, hogy honnét ismerem én ilyen jól ezt az arcképet. Bizisten kezdem azt hinni, hogy álmomban láttam.
Meg szokták csodálni a teraszt is odalent, amelyet egy régi családi legenda alapján a kísértetek útjának neveznek.
Csak nem. És hogy szól a történet, kisasszony? Van benne szó festményről?
Mesélj el nekünk a történetet.
Nem tudom, uram.
Nem tartozik a látogatókra. Nagyjából már feledésbe is merült. Csak egy családi mese az egész.
Bocsásson meg, asszonyom, hogy újra megkérdem. Van-e valami köze a történetnek egy festményhez? Ugyanis minél többet gondolok arra a képre, annál biztosabb vagyok benne, hogy ismerem valahonnét. Csak azt nem tudom, honnét.
A legendának semmi köze sincs a képhez. Efelől biztosíthatom. A kertész majd kikíséri önöket, uraim.
Nagyon köszönjük, hölgyem. A viszontlátásra.
Nagymama!
Tessék, drágám.
Nekünk azért... Nekünk elmeséled a történetet? Rózának meg nekem?
Hát nem bánom. Első Károly királyunk idejében Sir Murbury Dedlock volt Chesney Vold ura. És nem is kell mondanom, hogy a király oldalán állt. Úgy tartják azonban, hogy a felesége, akinek az erejében nem folyt Dedlock vér, a rossz ügyet pártolta. Úgy tartják, hogy rokonai voltak Károly király ellenségei között, és mivel összeköttetésben volt velük, értesüléseket szerzett számukra. Ha a vidéki urak, ő felsége párthívei összejöttek itt, úgy beszélik, a milédi rendszerint közelebb volt a tanácskozó terem ajtajához, mint gondolták. Hallod ezt a zajt, Watt? Mintha lépések kopognának végig a teraszon.
Az esőcseppeket hallom kopogni a köveken, és valami furcsa visszhangot is hallok, olyan, mint a botorkáló lépések.
Amikor a Dedlockok kilovagolni készültek Chesney Voldból a király zászlaja alatt, azt beszélik, a milédi lelopódzott az éjszaka sötétjében az istálókba, és lesántította a lovaikat. A legenda pedig úgy szól, hogy egy ilyen alkalommal egyszer észrevette őt az ura, amint a lépcsőn osont lefelé. Utána ment az istálóba, éppen kedvenc lovának az istálójába, és megragadta a csuklójánál fogva. Az asszony dulakodás közben, vagy talán a megijesztett ló rúgásától megsérült, megbénult a csípője, és attól a naptól fogva sorvadni, emésztődni kezdett. Szép, sudár asszony volt nemes testtartással. Soha sem panaszkodott a sorsa rosszra fordulásán. Soha nem beszélt senkinek arról, hogy nyomorék lett, vagy arról, hogy fájdalmai vannak. De nap mint nap ott sétálgatott, próbálgatott járni a teraszon. A botjára támaszkodva és a kőkorlátban megkapaszkodva ott bicegett fel alá. Ha fújt a szél, ha sütött a nap, egyre nehezebben, egyre nagyobb kínlódás árán. Egy délután aztán végül meglátta őt a férje, aki ez az emlékezetes este óta egy árva szót sem szólt többé. Délre néző nagy ablakából meglátta őt, amint végig zuhant a terasz kövezetén. Lesietett, hogy segítsen neki felkelni. Az asszony azonban visszataszította, ahogy föléje hajolt. Hidegen végigmérte a férfit, és így szólt. Itt akarok meghalni, ahol annyit sétáltam. És itt fogok sétálni még akkor is, ha már a sírban leszek. Addig fogok ide visszajárni, amíg meg nem alázzák ennek a háznak a büszkeségét. És ha szerencsétlenség vagy gyalázat közeledik feléjük, figyeljenek a deadlockok a lépteimre. Meg is halt ott, azon a helyen. És attól a naptól fogva úgy hívják a kísértet útja. És a lépések zaja visszatér mindig, ha betegség vagy halál fenyegeti a családot.
És ha valami szégyen, nagymama?
Szégyen sohasem érheti Chesney Worldot.
Persze, persze.
Így szól a történet. Akármiféle hang is legyen, nyugtalanító hang. És az az érdekes benne, hogy kénytelen meghallani az ember. Az én úrnőm, aki nem fél semmitől sem, elismeri, hogy hallani kell, ha rákezdi. Nem lehet kizárni a házból.
Mr. Skimpole ugyanolyan szeretetre méltó volt a reggelinél, mint a múlt éjszaka. Méz is volt az asztalon, ami egy méhekről szóló előadásra késztette.
Semmi kifogásom a méz ellen, de tiltakozom a méhek túlzott megdicsőülés ellen. Nem látom be, miért kell a szorgalmas méheket példaképül állítani. A méhek nyilván szeretnek mézet gyűjteni, másképp nem csinálnák, hiszen senki sem kérte fel őket erre.
Még valamennyien őt hallgatták, amikor visszavonultam, hogy ellássam új feladataimat. Amikor visszafelé mentem a folyosón, karomon a kulcsos kosarammal, Mr. Jardines kiszólt és behívott egy kis szobába, amely szomszédos volt a hálófülkéjével.
Élj le, drágám! Ez itt a dörmögő szoba, tudd meg! Ha rossz kedvű vagyok, ide jövök dörmögni mérgemben.
Akkor nagyon ritkán lehet itt, uram.
Ó, te nem ismersz még engem. Ha csalódtam vagy becsapódtam a széllel és keletire fordul, mindig ide menekülök. A dörmögő a legtöbbet használt szoba az egész házban. Te még félig sem ismered az én hangulataimat. Lelkeském, ne remegj! Nem sokat értesz ezekhez a kancellária beli ügyekhez, ugye, Eszter?
Nem mondanám.
Nem tudom, ki ért hozzájuk. A jogászok olyan ördöngősen összegabaították, hogy a per eredeti értelme már régen nyomtalanul eltűnt a föld színéről. Egy végrendelet és egy örökség körül forog, vagy forgott valaha. Ma már csak a perkölcshégek körül forog. Élt egy Jandis, aki egy szerencsétlen órában nagy vagyon szerzett, és csinált egy végrendeletet. De hát... Hiába is gondolkozik ezen az ember. Amikor dédnagybátyám, a szegény Tom Jardis elkezdett gondolkozni rajta, az már a végét jelentette.
Ő volt az a Mr. Jardis, akinek a történetéről hallottam?
Igen, ő. Én vagyok az örököse, Eszter, és ez volt az ő háza. Amikor beköltöztem, igazán puszta volt itt minden. Magán viselte Tom Jarndyce nyomorúságának emlékét.
Hogy megváltozott itt azóta?
Na hát igen, és nagy bölcsesség tőled, hogy mindig a kép derűs oldalát fordított felém. Ezekről a dolgokról soha nem beszélek, még csak nem is gondolok rájuk, kivéve itt, a dörmögő szobámban. Ha jónak látod, hát mondd el mindezt Richardnak és Aidennek.
Remélem, kedves gyámapám, hogy nem fog túl sokat a belátásomra bízni. Remélem, hogy nem fog félreismerni. Nem szeretném, ha aztán csalódna bennem, amikor kiderül, hogy nem vagyok elég okos.
Éppen eléggé ismerlek már, drágám, éppen elég okos vagy nekem. Elég okos ahhoz, hogy a mi jó kis gazdaasszonyunk legyél. Na de hát, hogy visszatérjünk a pletykálódásunkhoz, itt van ez a Richard, ez a sokat ígérő, nagyszerű fiú. Mi legyen vele? Kell neki valamilyen foglalkozás, saját magának kell kiválasztania, hogy milyen hivatáshoz van kedve. Képzelem, mennyi újabb parókázás lesz emiatt, de hát meg kell lennie.
Újabb micsoda, gyámapám?
Újabb parókázás. Nem tudom másként nevezni. Richard a kancellária gyámgyermeke, drágám. A Kenji és Kárba is hozzá fog szólni a dologhoz. Az ügyésznek is lesz valami megjegyezni valója. A kancellár is kifejti majd a véleményét, a csatlósai is hozzászólnak. Ezek mind-mind felteszik a parókájukat, és szépecskén meg akarják majd keresni a maguk hasznát a dologból.
Legokosabb lenne talán először is megkérdezni Richardot, hogy neki mihez van kedve.
Éppen erre gondolok. Kezdjetek róla beszélgetni. Beszéld meg vele és Aidennel, aztán majd meglátjátok, mi sül ki belőle.
Megteszem, ami tőlem telik.
Gyerünk! Úgy hiszem, már végeztünk a dörbögővel.
Eleinte elég mozgalmas, elfoglalt életet éltünk pusztaházán. Meg kellett ismerkednünk Mr. Jarndyce környékbeli, közelebb, távolabb lakó ismerőseivel. Úgy láttuk Aidennel, hogy mindenki ismeri őt, akinek bármiféle tervei is voltak a más pénzével. Ezek között a hölgyek között volt egy Mrs. Pardigle nevű, aki, mint a Mr. Jarndyce-hoz írott leveleinek számából következtettem, csak nem olyan tekintélyes levelező volt, mint maga Mrs. Jellyby. Ennél fogva kíváncsiak voltunk Mrs. Pardigle-re, és amikor egy szép nap beállított hozzánk öt kisfiával, nagyon megörültünk.
Kisasszonyok, ezek itt a fiaim. Mindenhová elkísérnek, és ezáltal alkalmuk nyílik megismerni a szegényeket, és megtanulhatják a jótékonyság tudományát. Kimondom őszintén, én egy dolgozó nő vagyok. Szeretem és élvezem a nehéz munkát. Csodálatos hatása van. Summerson kisasszony, remélem, eljön velem most rögtön a látogató körutamra, és remélem, Claire kisasszony is minél előbb.
Most éppen el vagyok foglalva, nem hagyhatom itt a munkámat. Meg aztán nem is érzem magam alkalmasnak ilyesmire. Nincs meg az a finom emberismeretem, ami nélkülözhetetlen az ilyen munkánál, és mindezt megfontolva, helyesebbnek tartom, ha ott teszem magam hasznossá, ahol tudom, amennyire tőlem telik.
Téved, Summerson kisasszony, de lehet, hogy nem bírja a nehéz munkát, vagy az ebben járó erőfeszítést és izgalmat, és ez nagy különbség. Ha kíváncsi rá, csak mint néző, hogy hogyan végzem én a munkámat, hát, éppen most készülünk kis családommal együtt meglátogatni egy vályogvetőt a környéken, egy nagyon gyenge jellemű embert, és örülünk, ha velünk tart. Claire kisasszonyt szintén szívesen látjuk, ha kegyeskedik el kísérni bennünket.
összenéztünk Edővel, aztán, minthogy amúgy is elmentünk volna sétálni, elfogadtuk a meghívást. A kis családot a sarokba húzódva találtuk, bágyatagon. Mrs. Pardiggle Edőt ragadta magához, én pedig a kis családdal mentem a nyomukban. Megérkeztünk a téglavetőházához, ami csak egy düledező viskó volt a vályok föld kunyhói között. Mrs. Pardiggle nagy erkölcsi határozottságot mutatva vezetett bennünket, és szapora szóval magyarázta, hogy milyen piszkosak ezek az emberek. A nyírkos, egészségtelen helyiségben rajtunk kívül volt egy karikás szemű asszony, aki egy levegő után kapkodó, szerencsétlen kis csecsemőt dajkált a tűz mellett, és egy kórhely kinézetű, sárral összemocskolt férfi, aki teljes hosszában végignyúlt a földön, pipájával a szájában.
Hát, kedves barátaim, hogy vannak, hogy vannak? Eljöttem megint. Mondtam, ugye, hogy én nem unom meg, nem fáradok bele. Szeretem a kemény munkát, és állom a szavamat.
És nincsenek többen? Már mindnyájan bejöttek?
Be, barátom, már mindnyájan itt vagyunk.
Csak azért, mert gondoltam, hogy még kevesen vannak.
Engem nem tudnak kifárasztani, jó emberek. Öröm nekem a nehéz munka, és minél jobban megnehezítik nekem, annál nagyobb kedvel csinálom.
Inkább menjenek innét. Aztán csinálhatnak, amit akarnak.
Jól van, barátom. Remélem, hogy ön a háza népével együtt megjavul, mire legközelebb meglátogatjuk magukat.
Azt hitte, hogy vele megyünk. Mi azonban ott maradtunk Edővel, és ahogy eltakarodtak, odaléptünk a tűzhelynél ülő asszonyhoz, hogy megkérdezzük, beteg-e a kisbabája. Edő, akinek jó szívét meghatotta a gyerek külseje, lehajolt hozzá, hogy megsimogassa az arcocskáját. Ahogy lehajolt, észrevettem, mi történt, és gyorsan visszahúztam őt. A gyerek meghalt.
Ó, Eszter! A pici kis jószág, a csendes kis jószág. Úgy sajnálom az anyját. Ó, szegény kisbaba, szegény kisbaba.
Az asszony először meglepetten nézett fel rá, aztán ő is sírva fakadt.
Jenny-kém!
Jobbnak láttuk, ha visszavonulunk és magukra hagyjuk őket.
A Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A negyedik részt hallották. Narrátor Fekete Ernő. Mrs. Rangsfell Parti Nóra. Eszter Major Melinda. Mr. Jandis Kajtár Róbert. Valamint Haman Petra, Vidasára, Elek Ferenc, Barna Zsombor, Kaszás Gergő, Gerő Ádám, Dér Mária, Szalai Kriszta. Fordította Ottling Géza. Dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. We can tell, Dolly. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. We feel the room swaying, 'cause the band's playing one of your old favorite songs from way back when. Take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas. Dolly'll never go away, Dolly'll never go away.
sack. This is Francis Louis. It's so nice to see you back where you belong. You're back on top, Louis. Never stop, Louis. You're still singing, you're still swinging, you're still going strong. You get the room swaying when you start in playing one of your great songs or songs from way back when. Blow your horn, Louis. Sing up a great big storm, Louis.
Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből, 5. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és párfogoltja Édő kisasszony megérkeznek pusztaházára Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá veszi Édőt és annak unokatestvérét. Itt ismerik meg Mr. Skimpolt, az adósságokkal küzdő különc zongoraművészt, és Mrs. Pardigilt, aki a szabad idejében nyomorban élő családoknak akar segíteni.
A téli napok szinte elröpültek fölöttünk, mint tarkaszárnyú madarak. Rendszerint délután is, az esti órákban pedig mindig velünk volt Richard is.
Bőbájos jó reggelt, kedveseim! Remélem, jól aludtatok.
Remekül, jó reggel, gyámapám.
Jó reggelt, uram!
A reggeli itt várja az asztalon, és érkezett önnek egy levél.
Köszönöm, Eszter. Ki a feladó?
Egy bizonyos Mr. Boythorn.
Boythorn? Ó, hadd látom. Na hát, hisz ez remek hír.
Miféle remek hír? Mit ír?
Azt írja, hogy lejön meglátogatni bennünket.
De ki ez a Mr. Boythorn?
Lawrence Boythorn. Együtt jártam iskolába ezzel a fiúval több mint 45 esztendeje. A legindulatosabb gyerek volt a világon, és még most is a legindulatosabb férfi. A legzajosabb gyerek volt akkor, és most is a legzajosabb férfi a világon. A legderekabb és legjobb szívű gyermek volt a világon, és most a legderekabb és legjobb szívű férfi. Bizony, hatalmas fickó. Vagy 10 évvel öregebb nálam, széles mellét kidőlleszti, a keze olyan, mint egy patkoló kovácsé, a tüdeje semmihez sem fogható. Ha beszél, ha nevet, ha hortyog, belereveg az egész ház. Emberevőnek hinni az ember, ha hallja, és azt hiszem, sokan félnek is tőle. Nem szabad meglepődnötök, ha látjátok majd, hogy engem a pártfogásába vesz. Ő sosem fogja elfelejteni, milyen kicsi gyerek voltam az iskolában, és hogy a barátságunk azzal kezdődött, hogy egyszer reggeli előtt kiverte a legfőbb zsarnokom 2 fogát.
Gondoskodtam, hogy megtörténjenek a szükséges előkészületek Mr. Boyson fogadására, és kíváncsian vártuk az érkezését. A délután azonban eltelt, és nyoma sem volt. Elérkezett a vacsoraidő, és ő még mindig nem tűnt föl a láthatáron. Elhalasztottuk 1 órával a vacsorát, és körülültük a kandallót, sötétben csak a tűz világított. Vacsora tájban hirtelen kivágódott a hal ajtaja, és megszólalt egy dörgő hang, heves indulattal, hogy visszhangzott bele a helyiség.
Rossz felé irányítottak bennünket, Jarndyce. Tévútra vezetett egy elvetemült gazember, aki azt mondta, hogy forduljunk be jobbra, ahelyett, hogy balt mondott volna. Ilyen alávaló bitang még nem élt a föld hátán. Az apja is hitvány csirkefogó lehetett, hogy ilyen gonosztevő lett a fia. A legkisebb lelki furdalás nélkül lelőném a kutyát.
Szánt szándékkal tette?
A legkisebb kétségem sincs felőle, hogy más se csinál a nyomorult egész életében, mint hogy félre vezeti az utasokat. Bizonyisten, láttam rajta, milyen gyalázatos ocsmány utonálló, amikor magyarázta, hogy forduljunk jobbra, és ott álltam szemtől szembe vele, és nem vertem szét a fejét.
A fogát talán.
Hát még mindig nem felejtetted el. Az is egy mindenre elszánt gazember volt. Ha holnap találkoznék az utcán, aval a párját ritkító zsarnokkal, leütném, mint egy zsák rongyot.
Azt elhiszem. Na, gyerünk föl!
Bizony Isten, Jarndyce! Ha házas ember lennél, inkább sarkon fordultam volna a kertajtóban, és elbújdostam volna a Himalája legtávolabbi csúcsai közé, sem hogy ilyen alkalmatlan órában állítsak be hozzád.
Talán csak nem olyan messzire.
Esküszöm az életemre és a becsületemre, hogy oda. Nincs az a földi kincs, amiért magamra venném azt a vakmerő galátságot, hogy így megvárakoztassam a házasszonyát. Milliószor inkább agyonlövetném magamat, milliószor inkább. Az idő mégiscsak pénz.
Na igen, az én esetemben kivált kép.
Ne is mondd! Esküszöm, ha neked lennék, fognám magam, és már holnap reggel torkon ragadnám a kancellária összes ügyvédjét, jogászát, és addig ráznám őket, amíg minden pénz kigurul a zsebükből, és valamennyi csontjuk zörögni kezd az irájuk alatt. Tudom, hogy kiszedném az ítéletet valakiből, szépszerével vagy másként. Ha felhatalmaznál rá, elintézném számodra a legnagyobb gyönyörűséggel.
Köszönöm, Lawrence, de a per pillanatnyilag még nem igen tartott, hogy nagyon előre vinnénk akár az olyan jogszerű eljárással is, mint az ügyvédi kar és az egész bírói szék összerázása.
Soha még ilyen pokolbeli boszorkányüst nem volt a föltekén, mint a kancellária, amióta világ a világ. Csak egy aknát lehetne fúrni alája a legforgalmasabb ülésszakok idején és valamennyi okiratával, rendeletével, aktájával együtt, amit csak összegyűjtöttek benne, valamennyi hivatalnokával együtt, kicsivel és naggyal, lefelé és fölfelé, a számvevőségi főigazgatóval és apjával, az ördöggel együtt, ha a levegőben lehetne röpíteni mindenestül 10 000 tonna puskapor segítségével, hogy atomjaira esse szét az egész, csak azt tudná megreformálni ezt az intézményt.
Aztán hogy álltok a szomszédoddal a vitatott úthasználati jog kérdésében? Te magad is benne vagy a törvény hálójában.
A koma pert indított ellenem birtokháborítás címén. Én meg ugyanúgy bepereltem őt birtokháborításért. Bizisten, a leggőgösebb alak a föld hátán. Erkölcsi képtelenség, hogy Sir Lesternek hívják, uram. Lucifernek kellene hívni.
Nagyon hízelgő a távoli rokonunkra.
Bizisten, ez az alak a világ legcsökönyösebb, legdöjfösebb, legpimaszabb, legbárgyúbb, legmamlaszabb tökfilkója, aki valahol is beleszületett bármilyen társadalmi helyzetbe egy furkósbot rangján felül. Iratott nekem a titkárjával.
Sir Lester Dedlock báró üdvözletét küldi Mr. Lawrence Boyfordnak, és felhívja figyelmét arra a tényre, hogy a mezei gyalogösvény, mely jelenleg Mr. Lawrence Boyford tulajdonát képező régi paplak mellett vezet el, Sir Lester joga, mint hogy tulajdonképpen a Chesney-völdi parkhoz tartozik, és hogy Sir Lester helyesnek látja a fent nevezett utat lezárni. Azt írtam a fickónak. Mr. Lawrence Boyfon üdvözletét küldi Sir Leicester Dedlock bárónak, és felhívja a figyelmét arra a tényre, hogy akármit állítson is Sir Leicester Dedlock, ő mindezt tagadja, ezen felül azt is hozzáteszi még, hogy ami az ösvény lezárását illeti, szeretné látni azt az embert, aki erre vállalkozni mer. A fickó erre küldött egy félsemű züllött gonosztevőt korlátot építeni. A mocskos gazembernek úgy elláttam a baját egy tüzifecskendővel, hogy majdnem kiszállt belőle a pára. A fickó felépítette éjjel a sorompót. Én leromboltam és elégettem másnap reggel. Nyakamra küldte a fogmegyeit, hogy másszanak át a sövényemen, tapossanak a vetésembe, csapdákat állítok föl nekik, kíméletesen összefogdosom őket, vagy megkergetem a bandát aprított borsóra töltött puskával és a tüzi fecskendővel. Beperel birtokháborításért, beperelem birtokháborításért, beperel tetleges bántalmazásokért, én megvédem magam, és folytatom a tetleges bántalmazásokat. Nem, semmiféle Dedlock nem fogja lezárni az én ösvényemet. Nem, bár készségesen bevallom, hogy Lady Dedlock a világ legkifogástalanabb úrjasszonya, és olyan hódolattal vagyok iránta, amilyen csak kitelik egy közönséges úri embertől, akinek nem nyomja 700 év bárósága a fejét. De ha már erről a jogosulatlan úthasználatról beszélünk, bocsánatot kérve Claire kisasszonytól és Summerson kisasszonytól, hogy ilyen hosszasan tárgyalom ezt az unalmas kérdést. Nem érkezett számomra semmi az embereitől, Kenji és Carboytól?
Azt hiszem semmi, ugye, Eszter?
Semmi, gyámapám.
Nagyon köszönöm. Lincoln sírből jövet, persze még nem voltam bent a városban, és gondoltam, talán ide küldtek utánam néhány levelet. Holnap reggel biztosan kapok majd valami hírt az újabb fejleményekről.
Másnap reggel Mr. Boyson levelet kapott Kenji és Carboy uraktól, amelyben értesítették, hogy az egyik segédjük tiszteletét fogja tenni nála déltájt. Éppen otthon voltam, amikor Mr. Guppy érkezését jelentették. Hosszú időt töltött Mr. Boyson szobájában, és amikor lejött, a homlokát törölgetve lerogyott a kandalló melletti díványra. Parancsoljon egy kis ebédfélét, uram!
Igazán kedves.
Kíván még valamit?
Végtelenül le vagyok kötelezve, kisasszony. Igazán. Mindenem megvan, hogy meglegyen a nyugalmam. Vagy legalábbis nem. A nyugalmam az nincs meg soha.
Nem zavarom tovább, uram.
Bocsánat, kisasszony. Bocsánat. Kegyeskedne egy percet rám szánni egy kis magánbeszélgetésre. Amit mondani fogok, az fenntartással lesz, ugyebár?
Nem értem a kérdését.
Ez egy jogászi szakkifejezés, kisasszony. Amit mondok, azt nem fogja ugye felhasználni a hátrányomra. Sem a Kencs és Carboy irodánál, sem másutt. Ha a beszélgetésünk nem vezet semmilyen eredményre, én az maradok, aki voltam, és nem fog terhelni semmilyen kötelezettség, amely sérelmes lehet akár az állásomra, akár jövendő kilátásaimra nézve. Egy szóval, hogy... kettőnk között marad a dolog.
El nem tudom képzelni, uram, hogy milyen bizalmas mondanivalója lehet számomra, akit életében eddig még csak egyszer látott. De igazán sajnálnám, ha a legkisebb sérelmet is okoznám magának.
Köszönöm, kisasszony. Meg vagyok róla győződve, hogy ez teljesen elegendő is. Megbocsátja, megiszom még egy pohár bort, kisasszony, mert azt hiszem, ez segítene abban, hogy folytatni tudjam, anélkül, hogy szüntelenül megakadnék. Megengedné, hogy magát is megkínáljam egy pohárral, kisasszony?
Nem kérek.
Csak egy fél pohárral? Egy negyeddel? Nem? Hát akkor vágjunk neki. A fizetésem pillanatnyilag heti 2 fontra rúg a Kencs és Carboynál. Anyámnak van egy kis vagyona, mégpedig egy szerény életjáradék formájában, és ebből tartja fenn magát. Független, de igénytelen életmódot folytatva az Old Street Roadon. Éppen anyósnak való asszony. Nem avatkozik bele semmibe, roppant békeszerető és könnyen kezelhető. Megvannak a maga hibái, de hát kinek nincsenek? Az én lakóhelyem a Penton tér, Pentonville-ben. Egyszerű kis lakás, de levegős. A szabadban nyílik a hátsó része, és az egyik legegészségesebb külvárosnak tartják Summerson kisasszony. A legkevesebb, amit mondhatok, hogy imádom magát. Megengednék, kérem, hogy felajánljam a kezemet?
Keljen fel, uram, ebből a nevetséges helyzetből, vagy kénytelen leszek megszegni az ígéretemet és megrázni a csengőt.
Hallgasson meg, kisasszony.
Nem hallgatom meg egyetlen szavát sem, uram, ha fel nem áll rögtön a szőnyegről és vissza nem ül a helyére, ahogy illik. Talán maradt még egy csöp józan esze.
De hát micsoda gúnyolódása a sorsnak, kisasszony, hogy egy ilyen pillanatban ebéd mellett kelljen ülnöm. Az ilyen pillanatokban a lélek visszatorpan az ételektől.
Maga azt kérte, hogy hallgassam meg, én pedig azt kérem, hogy fejezze be.
Befejezem, kisasszony. Mivel szeretem és tisztelem, engedelmes leszek. Ó, bárcsak az oltár előtt tehetném önnek ezt a fogadalmat.
Ez teljesen lehetetlen, ez szóba sem jöhet.
Tisztában vagyok vele, hogy általános szemszögből nézve az én ajánlatom látszólag elég gyönke kis ajánlat. Azonban Summerson kisasszony, nem, ne csengessen. Kemény iskolában nevelkedtem, és sokféle tapasztalatra, nagy gyakorlatra tettem szert. Bár még fiatal vagyok, sok bizonyítékot kinyomoztam, sok pert elintéztem, sok mindent láttam az életben. Ha enyém lehetne a keze, mit meg nem tudnék tenni, hogy előmozdítsam az érdekeit, hogy megalapozzam a vagyonát, a szerencséjét?
Meg kell értenie, ha arra kérem, hogy menjen el minél előbb.
Csak még egy szót, maga kegyetlen lány. Észre kellett vennie, hogy milyen hatással volt rám a szépsége már aznap, amikor ott vártam önre a fehér lónál. Látnia kellett, azt hiszem, hogy nem voltam képes megtagadni a hódolatot ezelőtt a szépség előtt, amikor felhajtottam a bérkocsi lépcsőjét. Szegényes hódolat volt ez ön előtt, de szívből jövő. A képét azóta is a szívembe vésve őrzöm. A múltkor egy este Jellybiék háza előtt sétáltam fel alá, csak azért, hogy láthassam a falakat, amelyek egykor önt körülvették. Ezt a mai jövetelemet is, mely az ügy szempontjából teljesen fölösleges volt, ezt is egyedül én eszeltem ki, és egyedül ön miatt. Ön miatt. Csak azért beszélek az érdekeiről, hogy felajánlhassam személyemet és becsületes szegénységemet. A szerelem előbb volt, és előbbre való is marad.
Nagyon fájna nekem, Mr. Guppy, ha olyan igazságtalan lennék magához, vagy akárkihez, aki őszintén és komolyan beszél, hogy semmibe vegyem a becsületes érzéseit, még ha kellemetlen volt is meghallgatnom. Ha csak ugyan úgy értette, hogy a rólam alkotott jó véleményéről akar bizonyságot tenni, ám bár rosszkor és rossz helyen, az az érzésem, hogy meg kell köszönnöm magának. Igazán nincs sok okom a büszkeségre, és nem is vagyok büszke. Remélem, most már távozik, és elfelejti ezt a roppant nagy bolondságot, és szépen nekilát a dolgának Kendzs és Carboy uraknál.
Egy fél percre még, kisasszony. Amit mondtam, az fenntartással volt, ugye?
Nem fogok beszélni róla soha, ha csak a jövőben újra okot nem szolgáltat rá.
Egy negyed percet még, kisasszony. Abban az esetben, ha egyszer meggondolná magát, mindegy, hogy mikor, akármilyen sokára, ez nem számít, mert az érzelmeim soha nem fognak megváltozni. Ha egyszer másképp vélekednék mindarról, amit mondtam, legfőképpen arról, hogy mit meg nem tehetnék magáért, ebben az esetben a címem Mr. William Guppy, Penton tér 87. Elköltözés vagy halál esetén, meghiúsult remények vagy ilyesmi miatt, anyám címére írhat, Mrs. Guppy, Old Street Road 302.
Csöngettem, bejött a szobalány. Mr. Guppy letette az asztalra a névjegyét, csüggettem, meghajtotta magát, és eltávozott. Láttam, hogy odakintről még egy utolsó pillantást vett rám.
Chancery Lane keleti szélén űzte Snagsby úr, a papírkereskedő, törvényes foglalkozását. Ott kereskedett a Cook's Court árnyékában, mert majdnem mindig árnyék borul erre a helyre. Ott kereskedett Snagsby úr a törvényszéki űrlapok mindenféle fajtáival. Nem is győzi elsorolni az ember, hogy mennyiféle árucikkel kereskedett ott, mióta csak felszabadult a szakmájában, és betársult Pfefferhez. A nevét viselő unokahúga és Mr. Snagsby közt a nagybácsit is túlélő szerelem szövődött. Snagsby úr és Snagsbyné asszony nem csak egy test és lélek volt, hanem a szomszédok szerint egy hang is. Ez az egy hang észrevehetően gyakran egyedül Snagsbyné torkából csendült fel. Mr. Snagsby hangját sokkal ritkábban lehetett hallani. Egyszer Mr. Tulkinghorn csöngetett be hozzájuk.
Üdvözlöm, Tulkinghorn úr.
Csak egy szóra, Mr. Snagsby.
Parancsoljon, uram.
A Jarndyce ügy, Mr. Snagsby.
Igenis, uram.
Maguk másoltak le nekem néhány nyilatkozatot ebben az ügyben nem régiben?
Igenis, uram, mi?
Az egyiken sajátságos kézírást találtam, ami eléggé tetszik nekem. Erre jártam éppen, és mivel azt hittem nálam van, benéztem, hogy megkérdezzem magától, kinek az írása. De úgy látszik, nincs nálam. Na mindegy, majd egyszer máskor. Ó, mégis itt van. Szóval gondoltam, megkérdezem, ki másolta ezt.
Hogy ezt ki másolta, uram? Ezt kiadtuk másolásra, uram.
Kinek adták ki?
Egy pillanat alatt megmondhatom önnek, uram, hogy ezt kimásolta, ha megnézem a könyvelésemet. Egy pillanat türelmét kérem. Kicsit nagy itt most a kavarodás. Juby Packer, Jarndyce, ez az uram. Úgy van, hát persze. Emlékezhettem volna rá. Ezt kiadtuk, uram, egy másolónak, aki itt lakik mindjárt szemközt a túlsó oldalon.
Mi a neve?
Némó, uram. Itt van. 42 év, átvette szerdán este 8-kor, visszahozta csütörtök reggel 9:30.
Némó. Némó latinul annyit tesz, hogy senki.
Hát angolul mégiscsak jelent valakit, uram, azt hiszem. Egy embernek a neve. Itt van, tetszik látni. 42 év. Átvette szerdán este 8 órakor, visszahozta csütörtök reggel 9:30.
Már azelőtt is dolgoztatott ezzel az emberrel?
Jaj, de még mennyit, uram. Az ön számára is.
Fontosabb dolgok jártak az eszemben, és nem figyeltem. Mit is mondott, hol lakik?
A túlsó oldalon. Kövessen, uram.
A Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. Az 5. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Mr. Jarndyce Kajtár Robert, Richard Katona Péter Dániel, Boyforn Barbinek Péter, Gappi Elek Ferenc, Snagsby Kocsis Gergő, Tulkinghorn Epres Attila. Fordította Ottlin Géza, dramaturg Esbab Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobányi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.
Pick up the pieces when somebody breaks your heart. Somebody twice as smart as I. somebody who will swear to be true like you used to do with me. Who'll leave you to learn that misery loves company. Wait and see. I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits so fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet, as I sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you broke mine, that's when I'll discover that revenge is sweet, as I sit there applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you. Tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started into hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. Best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine, and you're gonna be mine.